94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A migrációs válság a magyar EU elnökség prioritásai közé fog tartozni, mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Július 1-én veszi át Magyarország az Európai Unió tanácsának soros elnökségét. Bakondi György elmondta, kiemelkedő jelentősége lesz a migrációnak, hiszen az európai emberek mindennapjait súlyosan terhelő, komoly veszélyt, komoly szociális, társadalmi változásokat elindító jelenségről van szó. Hozzátette, ha rangsorolni kell, akkor a legfontosabb kérdés nyilván a háború, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt megelőzzék, és igyekezzünk olyan politikusokat megválasztani az Európai Unióba a június 9-i választáson, akik a béke mellett fognak tevékenykedni, és megkívánják oltalmazni az európai emberek életét és biztonságát. Az uniós tagállamok belügyminiszterei hétfőn tartottak informális találkozót, hogy megvitassák azokat a lépéseket, amelyek lehetővé teszik az új migrációs és menekültügyi paktum végrehajtását. A nyugati és keleti vállalatok magyarországi együttműködése jó példa arra, hogy a világgazdasági vezetői még nem vesztették el a józan eszüket, és az ideológikus megközelítések nem írták felül teljesen a racionalitás szempontjait, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet miniszteri tanácsának ülése előtt arról számolt be, hogy a jövő történelm könyveiben a mostani évek a veszélyek koraként lesznek említve, ugyanis a világ ma súlyos biztonsági kihívásokkal néz szembe, amelyek egyben a gazdaságra is negatív kihatással vannak. Ezért aggodalmát fejezte ki bizonyos alapvetően liberális politikusi reakciók kapcsán, amelyek alapján a világ ismételt blokkosodásának hosszú távú kockázatával kell számolni, márpedig szavai szerint ezen Magyarország mindig rajta vesztett. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján még egyszer sem volt olyan alacsony a regisztrált álláskeresők száma áprilisban, mint idén. Tavaly áprilishoz, valamint az előző hónaphoz viszonyítva is további, mintegy 5-5000 fővel csökkent a regiszterben szereplők köre, így abban jelenleg mindössze 230 ezeren vannak, hívta fel a figyelmet közleményében Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáját felelős államtitkára. Hozzátette, a Gyurcsány korszakhoz képest 1 millióval dolgoznak többen, miközben 2010-hez képest közel 400 ezerrel csökkent a munkát keresők száma. Comba Sándor kiemelte, a kormány továbbra is az aktivitás növelésén dolgozik, ennek érdekében elindította a tartósan álláskeresők támogatási programját, ami a foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetben lévők elhelyezkedését érdemben elősegítheti. Emellett az uniós forrásból finanszírozott ifjúsági Garancia Plus programra, ami a 30 év alatti álláskeresők munkához jutását segíti, is lehet már jelentkezni a területileg illetékes járási hivataloknál. Meghaladta 3000-et a CSOK Plus igénylések száma, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Hornung Ágnes kifejtette, a befogadott kérelmek összege 83 milliárd forint, a családok átlagosan 26 millió forint hitelt igényelnek. Hozzátette, az igénylők kétharmada gyermektelen, ők a támogatásnak is köszönhetően vállalnak gyermeket. Az államtitkár elmondta, a CSOK Pluszt az igénylő családok háromnegyede első közös otthonának megszerzésére költi. Sport. A múlt heti torna Európa bajnokságon talajon bronzérmes, összetettben ötödik Mészáros Krisztofernek az a célja, hogy a párizsi játékokon minél jobb kivitellel, minél pontosabban mutassa be gyakorlatait, ezen fog dolgozni a következő hónapokban. A Győr olimpiai kvótás sportolója elmondta, figyelembe véve, hogy az EB felkészülési állomás volt az év fő versenyére, nagyon jó eredmény az ötödik hely összetettben. Edzője Szűcs Róbert az olimpiára előretekintve úgy fogalmazott, hogy talajon az anyagerőn nem nagyon szeretnének változtatni, mert a 6,3 jó kiinduló pontszám világviszonylatban is. Végül az időjárásról. Általában fátyolfelhők és helyenként erőteljes gomoly felhő képződés várható. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati és a középső ország részben nagyobb, északkeleten a legkisebb eséllyel. A Dunántúlon az északnyugati, északi, máshol az északkeleti szelet élénk lökések kísérik. Napközben 21 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, és írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban megismételjük a február 8-ai összeállításunkat, melyben a kárpátaljai magyarság helyzetével és a magyar külügyminiszter Ungvári látogatásával foglalkoztunk. Elsőként Berenzovics Lászlónak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökének helyzetértékelését hallják. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője, Grunda János nevében a bemondó Domán Vivian.
Kárpátaljai magyarság helyzet épp úgy, mint az egész országé tragikus, hiszen második éve tart a háború, emberek sokasága hal meg, köztük kárpátaljai magyarok is. Országnak a keleti részén rendkívül nagy a rombolás, általános a bizonytalanság, és hát nem lehet kikémlelni azt, hogy mit hoz majd a jövő. Azt hiszem, hogy teljesen nyilvánvalóan az a kárpátaljai magyarság történetének egyik legtragikusabb fejezete. Mondhatjuk azt, hogy elmozdultunk a holtpontról, azonban nekem ezzel kapcsolatban vegyes érzéseim vannak, mert hogyha ezt ilyen gyorsan egy nap alatt vissza tudták csinálni, akkor mire való volt ez a hosszú folyamat, amelynek a következtében ugye belső feszültségek keletkeztek az országba, illetve megromlott a viszony a környező országokkal. Azt hiszem, hogy ez is bizonyítja, de ez az a visszalépés ezekben a kérdésekben, hogy ez a dolog felesleges volt. Azonban azt is el kell mondjuk, hogy bár üdvözöljük és pozitív lépéseknek tartjuk ezeket a kérdéseket, főleg az oktatás és a nyelvhasználat terén, azonban azt is el kell mondjuk, hogy itt még számos olyan dolog van, amit javítani kellene, és hát mi azt elmondtuk többször is, hogy mi azt szeretnénk, hogyha visszaállnának azok a jogok, amelyeket a kárpátaljai magyarság ugye korábban élvezett, és amelyek rögzítve vannak Ukrajna alkotmányában, az ukrán-magyar alapszerződésben, vagy pedig azokban a nemzetközi kötelezettségvállalásban Ukrajna aláírt és a törvényben is elfogadott. Úgyhogy reméljük azt, hogy ez a folyamatnak a kezdete, és még számos olyan lépés fog elkövetkezni a jövőben, amely szélesíti a mi jogainkat és helyreállítja a mi jogainkat. Ez szükséges Ukrajnának az Európai Uniós integrációhoz és a jó viszony megteremtéséhez. A szomszédos országhoz nem csak az, azt hiszem, hogy ilyen sok nemzetiségi országban a nemzetiségi jogok azok, amelyek meghozzák a stabilitást és a társadalmi békét. Rendkívül fájdalmas esemény volt az, hiszen Bartó József alelnök úr egy nagy űrt hagyott maga után. Rendkívül jelentős személyiségről van szó, aki egész életében a kárpátaljai magyarság ügyének az előreviterén fáradozott. Ne felejtsük el azt, hogy az egyetem elvégzés után visszament szülőfalujába, ahol tanár volt, majd iskoligazgató, abban a nehéz válságos időszakban sikerült neki elérni külföldi szponzorok megmozgatásával, más erőforrások megmozgatásával, hogy új iskola épült. Ez páratlan dolog volt, hiszen még a vidéken és egész Kárpátalján a magyar iskoláknak a többsége az éppen düledezőkben volt, vagy pedig visszafejlődött, ott pedig egy új iskola épült Csalánkon. Kezdetén fogva részt vett a KMKS életében, és nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a KMKS-ben munkálkodjon. Például ugye ezt arra visszaemlékszem, hogy lépéseket tett annak érdekében, hogy ő is megkapja a hűségi díjat. Tehát nem a külföldi, vagy akár az országi kitüntetések voltak számára fontosak, hanem az, hogy a KMKS-en belül elismerjék az ő tevékenységét, amit teljesen elismertek. Kiváló vezető volt, nem csak mint iskoligazgató, hanem későbbiekben, mint a nagyszülősi járási tanácsnak az elnök helyettese, vagy mint a megyei közgyűlésnek az első elnök helyettese. Ezt az ő munkásságát ezeken a posztokon nem csak a helyi magyarság ismerte el, hanem mindenki, akivel kapcsolatba lépett. Na és hát nagyon nehéz lesz az ő munkásságát pótolni, és hát csak megköszönni tudom neki a kárpáti magyarság nevében, KMKS nevében is azt a tevékenységét, amit az elmúlt több mint 30 évben kifejtett. Minden nehézség ellenére a kárpáti magyarság, mint közösség, az fennmaradt ebben a nehéz esztendőben is. Hiszen gondoljuk arra, hogy nem zárt be egyetlen magyar osztály sem, egyetlen magyar iskola sem, és gondoljuk arra, hogy működnek a társadalmi szervezeteink, önkormányzatink, és működik a Kárpáti Magyar Kulturális Szövetség is. A Kárpáti Magyar Kulturális Szövetség azért jött létre, hogy segítse a kárpáti magyarságot, hogy kiálljon a jogaiért, és ebben a nehéz esztendőkben, épp úgy, mint a múltban, és a KMKS ezt véghez tudta vinni. Gondoljunk csak arra, hogy lebonyolítottuk azokat a szociális támogatásokat, amelyek oly fontosak az intézményrendszerünk megmaradása szempontjából, hogy tudtuk támogatni és tudjuk támogatni a kárpátaljai magyar gazdákat, a kárpátaljai betegeket, és hát mindenfajta olyan kérdésben, amely a kárpátaljai magyarság számára fontos volt, hallottuk a hangunkat, és annak ellenére, hogy nagyon sokan távoztak, vagy pedig kényszerültek arra, hogy külföldön maradjanak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Magyarság is fönnmaradt és működteti intézményeit. A következő év is rendkívül nehéz lesz. Bár ugye fölcsillani látszanak bizonyos fajta esélyek, hogy az Európában, Amerikai Egyesült Államokban, Oroszországban más évüket tartó választások talán változtathatnak a helyzeten és közelebb kerül a béke, azonban ebben nem lehetünk biztosak. Abban lehetünk biztosak, hogy a kárpátaljai magyarságnak továbbra is küzdenie kell, épp úgy, mint az elmúlt évszázad során a fennmaradásáért, és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ezt a küzdelmet a megmaradásáért továbbra is támogassa.
Műsorunk folytatásában Ungvárra látogatunk, ahol Dimitro Kuleba ukrán külügyminiszter és Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter egyeztetett a kisebbségek nyelv kérdéséről, a humanitárius segítségnyújtásról és a nagypaládi határátkelő mi hamarabbi megnyitásáról. Elsőként Dimitro Kuleba beszédének fordítását hallgathatják meg.
Jó napot kívánok mindenkinek! Nagyon örülünk, hogy itt láthatjuk ezt a nagy érdeklődést ezen a találkozón, és őszintén szeretném elmondani, hogy ez igazolt, hiszen a teljes értékű ország lerohanása óta ez az első találkozó magyar külgazdaság és külügyminiszter első látogatása itt Ukrajnában, és ma rendkívül részletes beszélgetést folytattunk, minden kérdést a két oldalú kapcsolatban minden kérdést megtárgyaltunk. Természetesen az ukrán és a magyar félt is az mozgatja, hogy kölcsönös érdekeink vannak, hogy fejlesztük a jó szomszédi kapcsolatokat, és abból indulunk ki, hogy nincs semmilyen kérdés, amelyet nem lehetne megoldani vagy szabályozni két oldali párbeszédben. Ezért ma én, Péter, Andrij, mi nagyon nyílt megbeszélésünk volt. Szűk körben beszéltünk, aztán bővebb körben beszélt. A fő atmoszfémára ez a nyitottság, a konstruktivitás és az őszintesség. Megköszöntük Magyarországnak a humanitárius segítséget, amelyet adott az agresszió kezdete óta, ami az orosz agresszió kezdete óta nem csak a Kárpát-megyét támogatják, hanem érezhető ez Ukrajna más régióiban is. Megköszöntük, hogy befogadták az ukrán állampolgárokat, a gyerekeket, a sérült katonáink gyógykezelését is megköszöntük. Természetesen az egyik kulcsfontosságú téma a tárgyalásainkon ez a Ukrajna-európai integrációs tagsága, integrálódása. Itt pozitív megoldások vannak, pozitív döntések magyar részről. Kompromisszokat hoztak. 2023. decemberében kompromisszot kötöttek, ugye megnyitották a tárgyalást a tagságunkról. Előttünk más fontos kérdések, problémák megoldás, és ma ezekről beszélgettünk. Abból indulunk ki, hogy Magyarország, amelyik az Európai Unió tagja, leginkább egy európai tag Ukrajna felül, meg inkább Magyarországnak. Magyarország érdeke, Ukrajna-Európai integrációja. Részletesen megbeszéltük a szektorális együttműködést, a különböző projekteket, logisztikában, a közlekedés fejlesztését, az energetikai projekteket, a pénzügyi piacok projektjeik, szakembereinknől van miről beszélgetnie, és van mind dolgoznia, ezért megállapodtunk, hogy a megfelelő minisztériumaink és hivatalaink szektorális megbeszélést fognak tartani minden egyes projektben, amelyek szóba kerültek, és bemutatják egy úti tervet arra vonatkozóan, hogy a teljesítésig, amíg a kormány elé kerülnek, és az országaink vezetői elé kerülnek ezek a kérdések. Végül szeretném elmondani azt a témát, amiről leginkább legtöbbet beszéltünk, és senkinek nem meglepetés, ez a nemzeti kisebbségek jogai. Itt el kell mondani néhány dolgot. Először is. Ez a történet, ahogy mondják, szakállas történet, de hogy ne bonyolítsuk a feladatot és a tolmácsok munkáját, ez egy nagyon régi történet. Már egészen visszatekertük a történet az elejére. Megtaláltuk az álláspontot, mind az ukrán, mind a magyar fél, a közös álláspont. Szeretnénk szabályozni ezt a kérdést. Őszintén, jó lelkűen szeretnénk szabályozni. Abból indulunk ki, hogy a mi irányunk az Európai Unió felé, a tagság irány. Megvan a megfelelő oktatási törvény, amely lényegében visszaadta az oktatási rendszert a nemzeti kisebbségek számára arra a helyzetre, amely 2017 előtti állapotok, amikor bevezették az oktatási reformot Ukrajnában, és mi úgy gondolom, hogy tanúsítja, hogy jó döntést hoztunk, hogy a kárpátai magyarok pozitívan értékelték erőfeszítéseinket ebben, és ezt a jogszabályt ma Péter felsoroltam azokat a kérdéseket, amelyeket a magyar fél részéről vagy magyarázatra, vagy pontosításra szorulnak, vagy pótlólagos megoldást különböző szabályozó okiratokban. Megbeszéltük azt, hogy megkértük a magyar felet, hogy a kérdések teljes körét adja át nekünk, ami a nemzeti kisebbségek jogait érinti. Megkaptuk ezt a listát, és megbeszéltük, hogy a két minisztérium, a két külügyminisztérium égisze alatt felállítunk egy bizottságot, amelynek egy egyszerű feladata van. 10 nap múlva be kell mutatnia a kormányok elé, kell tárnia mindkét kormány elé konkrét megértését annak, hogy mit és hogyan lehet ebből a listából, amit kaptunk, mit kell megoldani belőle, vagy már szabályozóan annak érdekében, hogy véglegesen pontot tegyünk, és megvilágosítsuk ezt a kérdést. Tehát, ahogy korábban a nemzeti kisebbségek kérdésekben az Európai Unió tagság döntéséről beszéltünk, most szeretnénk két oldalú párbeszédet folytatni, hogy végérvényesen megoldjuk ezt a kérdést, amely elvi alapokon már megvan oldva az összes nemzeti kisebbség javára, akik itt Ukrajnában élnek, azon belül a magyar nemzeti kisebbség számára is. Ezen szeretnék megállni. Szeretném átadni a szót Péternek, azért, hogy mondja el az értékelését és a zászólását.
Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm Önöket. Mindenek előtt szeretném megköszönni a vendéglátást Andrénak és Dmitrónak. Örülök, hogy ma sor kerülhetett erre az átfogó és mély témákat érintő tárgyalásra. És nem áll itt közöttünk az az ember, akinek szintén szeretnék köszönetet mondani, de itt van velünk. Viktor Mikitáról beszélek, aki Kárpátalja megye kormányzója. Szeretném itt mindannyiuk előtt elmondani, hogy a kormányzó úrnak elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy Kárpátalján a magyarok és a többségi társadalom tagjai mai napig békésen tudnak egymás mellett élni. Magyarország álláspontjának a félreértelmezése, az elferdített bemutatása, álhírek terjesztése a magyar álláspontról a nemzetközi média egy bizonyos szeletének kedvelt sportága, és ez a tevékenység az élet, a mindennapi élet területén is, nem csak a politikában képes feszültségeket kelteni, és el kell mondjam önöknek, hogy a kormányzó úr teljesítménye nélkül ezeket a mesterséges feszültségkeltési kísérleteket nem lehetett volna kezelni. Ezért, amikor 2 esztendővel ezelőtt, 3 vagy 4 nappal azután, hogy itt kirobbant a háború, találkoztam kormányzó úrral a határállomáson Záhonynál, ukrán oldalon, akkor elmondtam neki, hogy Magyarország kormánya kész azonnal megfontolni, és a tudása szerint a lehető legjobban végrehajtani azokat a segítségkéréseket és segítségnyújtásokat, amelyeket a kormányzó úr terjeszt elénk. És ez az elmúlt 2 esztendőben így volt, és így szeretném mindenki előtt megerősíteni azt, amit már megtettem a tárgyaláson, hogy ez továbbra is így van, tisztelt kormányzó úr. Tehát az önnel való személyes együttműködés, a kárpátaljai megyei hatóságokkal való együttműködés továbbra is a magyar kormány egyik nagyon fontos célkitűzése. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Ukrajnában, a mi szomszédunkban lassan 2 esztendeje zajlik a háború. Az elmúlt 2 esztendőben Magyarország álláspontja következetes és világos volt. Mi kiállunk Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett. A háborút elítéljük, és azt szeretnénk, hogyha a szomszédunkban minél előbb béke lenne. Ma reggel, mielőtt elkezdtük a tárgyalásainkat, az ungvári temetőben jártunk közösen, ahol lerótuk a kegyeletünket a háborúban meghalt katonák emléke előtt, és ez a látogatás is abban erősített meg, hogy a béke ügyét minél erőteljesebben kell képviselni a nemzetközi politikában, meg kell sokszorozni az erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy Ukrajnában az emberek végre békében, nyugodtan élhessenek. Magyarország kész ez irányú erőfeszítéseket tenni a jövőben is, hiszen tudjuk, hogy az emberéletek megmentése csak és kizárólag békével lehetséges. Az elmúlt 2 esztendőben hazánk történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtottuk és hajtjuk végre, mind a mai napig. Több mint 1 millió menekültet fogadtunk be Ukrajna irányából. A mai napon 5224 ukrán menekült gyermek jár összesen 1558 magyar iskolába és óvodába. A magyar humanitárius segítség Ukrajna 20 megyéjében több mint 500 000 ukrán családot ért el. Folytatjuk a hozzájárulásunkat, fenntartjuk a hozzájárulásunkat kórházak, iskolák, rendelőintézetek felújításához és újjáépítéséhez. 14 000 ukrajnai gyermeknek biztosítottunk táborozási lehetőséget Magyarországon. Az oktatási és egészségügyi témában tett felajánlásaink továbbra is érvényesek. Ahogy Mitro is elmondta, mai napon tárgyaltunk azokról a kérdésekről is, amelyek az elmúlt években súlyos nyitott kérdésként jelentek meg Magyarország és Ukrajna kétoldalú kapcsolataiban. És az, hogy Magyarország és Ukrajna kétoldalú kapcsolatai nem a jó viszonyról szóltak az elmúlt időszakban, hanem nyitott kérdésekről, ez a helyzet alapvetően azért állt elő, mert 2015 óta lépésről lépésre születtek olyan jogszabályok Ukrajnában, amelyek a magyar nemzeti közösség jogait egyre inkább csökkentették. A tavaly decemberben az ukrán parlament elfogadott egy jogszabályt, amely ezt a negatív spirált kétségtelenül megállította, és ezt mi nagyra értékeljük. Ugyanakkor nekünk van egy kérésünk, talán nem túlzás, és nem veszik tiszteletlenségnek a kollégára elvárás szót használom ebben a kontextusban, amely arra vonatkozik, hogy a 2015-ben már létezett jogaikat a magyar nemzeti közösség tagjai kapják vissza. Tehát azt szeretném itt és most is aláhúzni, hogy Magyarország nem kér extrát, nem kérünk többet, mint ami már volt. Azt kérjük, hogy a kárpátaljai magyar nemzeti közösség azokat a jogokat kapja vissza, amelyekkel 2015-ben már rendelkezett. Ennek megfelelően a mai napon 11 pontban összegeztük magyar kéréseket. Köztük például a nemzetiségi iskolai jogállás helyreállítását, a magyar nyelven tett érettségi lehetőségének újra megteremtését, és a magyar nyelv korlátozásmentes használatát a felsőoktatásban, kultúrában, közigazgatásban és a közösségi élet terében. A kétoldalú kormányközi bizottságot azzal a feladattal láttuk el, hogy a konkrét szövegszerű javaslatokban próbáljanak meg megállapodni a lehető leggyorsabban, és azt tárják a két külügyminisztérium, a két kormány elé. Nagyon fontosnak tartom viszont azt, hogy közös határon átnyúló infrastruktúra fejlesztésekről tudtunk eredményes megbeszélést folytatni. Magyarországon 120 millió eurós beruházással a legnagyobb vasúti és közúti logisztikai átrakodó kapacitás jött létre, Ukrajna teljes nyugati határát figyelembe véve. És örülünk annak, hogy az elmúlt időszakban az ukrán gazdasági szereplők egyre inkább elkezdték használni ennek a fényes Lütkénél megtalálható logisztikai központnak a kapacitásait. Egy karnyújtásra vagyunk attól, hogy áthathassunk egy új határátkelő helyet a határunkon. Nagy Hódos és Nagy Palát között hosszú, nagyon hosszú tárgyalások vezettek idáig. Tényleg a célegyenesben vagyunk, a belső jogi eljárásokat mindenkinek le kell folytatni, és akkor egy új határátkelő nyílik Magyarország és Ukrajna határán, ami már is tehermentesíteni tudja a most elképesztő leterheltségben dolgozó határátkelő helyeket. Megállapodtunk abban is, hogy Peregsuránynál a közúti, Záhonynál a vasúti átkelési lehetőségeket bővítjük, és megállapodtunk arról a közös célkitűzésünkről is, hogy egy új Tiszahidat építsünk a két ország között. Én köszönetet mondtam az ukrán kollégáknak azért, hogy az elmúlt két esztendőben is megbízható tranzitútvonalat garantáltak számunkra a kőolajszállítások terén. Azt kértem, hogy ezt tartsák is fenn, és arra kértem az ukrán kollégákat, hogy a magyar gazdaság működése szempontjából meghatározó, az ukrán piacon jelenlévő magyar vállalatok számára is a korrekt működési körülményeket biztosítsák. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ma mi azzal a céllal érkeztünk ide, hogy újra tudjuk építeni a bizalmi légkört a kétoldalú kapcsolatainkban. Azt gondolom, egyetérthetünk abban, hogy tettünk biztató lépéseket ebbe az irányba. Hosszú út áll még előttünk, sok munkát kell elvégeznünk, de mi a magyar oldalon készek vagyunk ennek a munkának az elvégzésére, ezért készen állunk a további közös munkára. és köszönöm egyúttal még egyszer Mitrónak és Andrinak, hogy a mai napon vendégül láttak itt minket, és még egyszer szeretném a személyes nagyra becsülésemet kifejezni Kárpátalja megye kormányzóján.
Kedves hallgatóink, elhangzott Megmaradni című műsorunk, melyben a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzetével foglalkoztunk, és bemutattuk a magyar külgazdasági és külügyminiszter Ungvári látogatását is. További tartalmas időtöltést kíván önöknek a bemondó Domán Vivien, a műsor szerkesztője Grunda János nevében is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái. Ferenc pápa az anglikán közösségek prímásaihoz. Előbb a testvér, aztán a rendszer. A keresztény ember világos küldetése az, hogy hiteles legyen. Interjú Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspökkel a nemzeti zarándoklatról. Ferenc pápa az anglikán közösségek prímásaihoz. Előbb a testvér, aztán a rendszer. A Szentatya május 2-án csütörtök reggel 8:30-kor fogadta a Vatikánban az anglikán közösségek prímásai gyűlésének 42 tagját. Hozzájuk intézett beszédében áttekintette az eddig közösen megtett utat, majd azt kérte, hogy továbbra is járjanak együtt Krisztus fősége alatt a Szentlélek főszerepével. Dear brothers and sisters, peace to you! Köszöntötte pápa angolul a vendégeit, majd olasz nyelven folytatta a beszédét. A feltámadott békét kívánó szava annak a reménynek a hírnöke, amely a feltámadásból fakad, és amelyben nem csalódunk. Így történt ez a tanítványokkal is, amikor bezárkoztak a cenákulumba, mert megijedtek. Ám zavarók közepete Jézus meggyógyította félelmeiket, megmutatta sebeit és oldalát, és rájuk árasztotta a Szent Lelkét. Ma épp úgy, amikor Isten népének vezetői összegyűlnek, ugyanolyan félelmet érezhetnének, mint egykor a tanítványok. Engedhetnének a csüggedés kísértésének, megmutathatnák egymásnak a csalódásaikat, beteljesületlen elvárásaikat.
Le delusioni e le aspettative non soddisfatte.
Gondok uralkodhatnának el rajtuk anélkül, hogy megakadályoznák sajátos különbözőségeik erősödését. Ám ha eljét inkább Krisztusra fordítják tekintetüket, mint saját magukra, akkor rájönnek, hogy a föltámadott köztük van, békét és lelkét akarja nekik adni. Ferenc pápa hálásan megköszönte Justin Welby anglikán prímás üdvözlő szavait, és arra emlékeztette, hogy ugyanabban az időben kezdte meg Canterbury érseki szolgálatát, mint ő maga Róma püspökeként az itteni munkáját. Azóta sokszor találkoztak, imádkoztak együtt, és tettek bizonyságot az Úrba vetett közös hitükről. Idén januárban, a Szent Pál apostol megtérése napján tartott vesperás ünnepség során néhány katolikus és anglikán püspöknek együtt adtak megbízást, hogy közösen végezzék szolgálatukat, és hogy az mintegy elővételezze minden keresztény egységét Krisztus egyetlen egyházában. A pápa hálás ezért a testvéri együttműködésért az evangélium érdekében.
Per questa collaborazione fraterna a favore del Vangelo.
Azt sem felejti, amit az anglikán prímás Dél-Szudánban tett feleségével együtt az ottaniak szolgálatában. Az Úr mindnyájunkat arra hív, mondta a pápa, hogy legyünk az egység építői, és ha még nem is vagyunk egyek, a tökéletlen közösségünk nem akadályozhat meg abban, hogy együtt járjunk. Valójában a keresztények közötti kapcsolatok előrevetítik és megkövetelik mostantól kezdve minden lehetséges gyakorlati együttműködést a különböző szinteken, lelkipásztori, kulturális, társadalmi szinten és az evangélium üzenetéről szóló tanúságtétel terén is. A különbségek nem csökkentik annak hatókörét, ami összeköt bennünket. Nem akadályozhatnak meg bennünket abban, hogy a közös keresztségünk folytán testvérnek ismerjük el egymást Krisztusban, idézett a pápa Szent II. János Pál ut unum sint, hogy egyek legyenek kezdetű enciklikájából. Ferenc pápa hálásan köszönte az Anglikán Katolikus Nemzetközi Bizottság által az elmúlt 5 évben végzett munkát, amely elkötelezetten vállalta az egység útjában álló különféle akadályok leküzdését, felismerve mindenek előtt, hogy a közösség, ami összeköt bennünket, az Istenben, a mi atyánkban, a mi urunkban, Jézus Krisztusban és a Szentlélekben való hiten alapul, a közös krisztusi keresztségünkön, a Szentíráson, az apostoli, a néciai konstantinápolyi és a kalkedoni hitvalláson, továbbá az atyák tanításán és sok évszázados közös keresztény örökségen. A húsvéti idő visszavisz minket a kezdetekhez, az apostolok cselekedeteinek olvasása révén. A hit és testvériség, az üldöztetéssel szembeni bátorság, az evangélium örömteli terjesztése és a pogányok iránti nyitottság sok dicsőséges lapjai között a szent szerző nem titkolja el a feszültség és az értetlenség pillanatait, amelyek gyakran a tanítványok törékenységéből vagy más eseményekből születnek. Az eseményekből azonban kiderül, hogy az igazi főszereplő a Szentlélek. Az apostolok benne megbékélnek, benne megoldást találnak, és az egész elbeszélésből kiemelkedik a Szentlélek, mint az igazi főszereplő. Tetszik nekem a formula.
E parso allo Spirito Santo e a noi.
Mi és a Szentlélek úgy találtuk, állapította meg a pápa. Imádkozzunk és hallgassunk egymásra, próbáljuk megérteni mások lelkét, és kérdezzük meg magunktól, mielőtt számon kérnénk másoktól, hogy engedelmesek voltunk-e a Szentlélek sugallatainak, vagy a személyes és csoportos véleményünk dominál. Az isteni távlat bizonyára sohasem a megosztottság, az elkülönülés távlata. Isten útja ezzel szemben arra késztet minket, hogy még inkább ragaszkodjunk az Úr Jézushoz, mert csak a vele való közösségben fedezheti fel újra a teljes közösséget közöttünk. A mai szétszakított világnak szüksége van az Úr Jézus megnyilvánulására. Meg kell ismernie Krisztust. Néhányan olyan térségből jöttetek, ahol a háború, az erőszak és az igazságtalanság lett a hívek romlott mindennapi kenyere, de még a gazdagnak és békésnek tartott országokban sem hiányzik a szenvedés és sokak szegénysége. Mit javasolhatok mindezekkel szemben, hanem Jézust, a megváltót? Kérdezte a pápa. Ennek megismertetése a mi küldetésünk. Annak nyomán, amit Péter mondott a nyomoréknak a templom ajtajában, nekünk sem ezüstöt és aranyot kell felajánlanunk, hanem Krisztust és az ő országa meghirdetését. Az anglikán közösség kedves prímásai, szólt a pápa a vendégeihez. Köszönjük, hogy idén Péter és Pál apostolok városában találkozunk veletek. Ajándék vagytok számomra, hogy közelézzem magam az általatok képviselt közösségekhez. Tudom, hogy a római püspök szerepe mindig vitatott és megosztó kérdés a keresztények körében.
Una questione ancora controversa e divisiva.
De Nagy Szent Gergely pápa gyönyörű kifejezése szerint, aki Szent Ágoston küldte misszionáriusnak Angliába, Róma püspöke mint egy Servus Servorum Dei, Isten szolgáinak szolgája. Ahogy II. János Pál pápa írta, ez a meghatározás a legjobb módja annak, hogy elkerüljük a hatalom, és különösen a primátus és a szolgálat szétválasztásának kockázatát, ami ellentmondana a hatalom evangélium szerint való jelentésének, ahogy az Úr mondta, én úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál. Ezért szükséges testvéri, türelmes párbeszédet folytatni, és elhagyni a haszontalan vitákat, hogy megértsük, miként lehet a péteri szolgálatot a mindenki iránti szeretett szolgálataként végezni. Hála Istennek, pozitív eredmények születtek a primátusról szóló ökumenikus párbeszéd terén. Mint tudják, a katolikus egyház napjainkban szinodális utat jár be.
La Chiesa Cattolica è impegnata in un percorso sinodale.
Örömömre szolgál, szólt a pápa, hogy igen sok testvéri küldött, köztük az anglikán közösség püspöke is részt vett a szinódusi közgyűlés tavalyi első ülésén, és a pápa továbbra is várja az ökumenikus részvételt az őszi ülésszakon. Imádkozik, hogy a római püspök szerepének jobb megértése legyen a szinódus gyümölcsei között. Az első ülésszak végén készült összefoglaló jelentés a szinodalitás és a primátus közötti kapcsolat alaposabb vizsgálatát kérte különböző szinteken, így helyi, regionális és egyetemes szinten. Ebben az értelemben hasznos forrás lehet az anglikán katolikus közösség nemzetközi bizottság legújabb munkája. Bízunk Isten kegyelmében és gondviselésében, tudván, hogy a Szentlélek új ajtókat nyit meg, és elvezet minket a teljes igazságra. Botány lenne, ha megosztottság miatt nem valósítanák meg közös hivatásunkat, Krisztus hirdetését. Ellenben saját elképzeléseinken túl alázattal és szeretettel teszünk tanúságot Krisztusról. Ő lesz az, aki közelebb visz bennünket egymáshoz, mert csak az a szeretet, amely nem tér vissza a múltba, hogy elhatárolódjon másoktól. Csak az a szeretet, amely Isten nevében a testvét helyezi saját vallási rendszere elé, lesz az, ami egyesít minket. Először a testvér, és csak aztán a rendszer.
Prima il fratello e dopo il sistema.
Ismételte meg Ferenc pápa, és végül hálásan megköszönte vendégeinek, hogy meghallgatták őt. A keresztény ember világos küldetése az, hogy hiteles legyen. Interjú Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspökkel a római magyar nemzeti zarándoklatról. Rajtunk múlik, hogy kitárjuk-e szívünket, lelkünket, hogy akarunk-e mindig megújulni, mindig új szívvel, új lélekkel Krisztust keresni, akarjuk-e mindig ezt a Krisztust nagyobb hitelességgel odaállítani az egész világ elé. Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspökkel, a 20 éves Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatójával beszélgettünk a Magyar Nemzeti Zarándoklat április 25-i záró szentmiséje előtt, a pápai audienciát követően a Szent Péter Bazilikában.
Nagy örömmel és szeretettel beszélgetek a Szent Péter Bazilikában Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök atyával a pápai audienciát követően, és nem sokára a záró szentmisét várjuk, amellyel lezárul a nemzeti zarándoklat.
Én is szeretettel köszöntöm a Vatikán Rádió minden hallgatóját. Ez a zarándoklat egy nagy ajándék. Ajándék amellett, a nagy-nagy ajándék mellett, amit Ferenc pápa magyarországi látogatása jelentett. Jelentett az egyháznak, és jelentett az egész országnak, és az egész nemzetnek. Most fölelevenítve az egy évvel ezelőtti emlékeket, jöttünk el Rómába hálát adni, ezért az ajándékért, kegyelemért, és találkozni a Szentatyával, ami nagy-nagy élmény minden keresztény embernek természetesen, amikor a Szentatyával találkozhat. A Szentatya örömmel idézte föl a magyarországi emlékeit, a találkozás benyomásait, idézte a magyar szentek példáját, és mintegy megerősített bennünket abban, ami a keresztségünktől fogva kötelességünk, hogy a szentek példáját kövessük, vagyis magunk is törekedjünk arra, hogy szentek legyünk. Külön kiemelte, visszaemlékezve a egy évvel ezelőtti látogatásnak csúcspontjaira, az ifjúsággal való találkozást és a szegényekkel, menekültekkel való találkozást, ami a rózsák terén történt. Ez a két találkozás mély nyomot hagyott benne, és azt hiszem, hogy mindannyiunkat megerősített abban, hogy mindenkihez, mindenféle módon, mindenféle helyzetben élő emberhez kötelességünk vinni Krisztus örömhírét. Meg kell találnunk azokat a lehetőségeket, eszközöket, utakat, ahol ezt az örömhírt meg tudjuk osztani minél több emberrel. A mai világban, a mai nyelven, oly módon, hogy ezt a fiatalok is, a betegek is, az idősek is, a menekültek is, mindenki megértse. Adja jó Isten, hogy ezt valóban így tudjuk megélni.
Ferenc pápa gyakran hangoztatja egyrészt az életszentségre való törekvést, mint életcélt is egyben, ami nem megvalósíthatatlan. A másik pedig az, hogy az igazi evangelizálás az tulajdonképpen saját életünkkel történik, tanúságot teszünk arról, hogy hiszünk abban, amit csinálunk, és azt szerint cselekszünk, amit hiszünk.
Világosan látja, azt hiszem, az egész társadalom, hogy sokan mondanak nagy dolgokat, világmegváltó terveket, és igazából sejtjük, hogy ők maguk sem gondolják úgy. Sokan tapasztalják azt is, hogy a nagy mondások között csak az az egyetlen cél van, hogy követőket szerezzenek maguknak, megnyerjenek másokat a saját céljaik elérése érdekében. Én úgy gondolom, hogy a keresztény embernek világos küldetése az, hogy hiteles legyen. Tehát, hogy amit hisz, azt mélyen élje, és azt éli, az szerint nem is beszél, hanem az életével tegyen tanúságot, akkor hat a társadalomra, hat a körülötte élő emberekre. Ez nagyon fontos a katolikus iskolákban, a hitoktatók részéről, pedagógusok részéről, nagyon fontos a családban, hogy a család maga keresztény, katolikus kultúra szerint éli a maga életét, azokat a régi megszentelt hagyományokat, amelyek nemzedékeket tartottak meg a hitben, keresztény szokásokban, ezeket őrizzék meg, és tudjunk mindenféleképpen, minden körülmények között, munkahelyen, utazás közben, mindenhol Krisztusról az életünkkel tanúskodni. Az első keresztények sem azzal értek el hittérítési eredményt, nem azzal szereztek híveket Krisztus hitének, hogy nagy kereszteket vetettek magukra, vagy dicsértességgel köszöntek egymásnak, hanem azt mondták, hogy nézzétek, mennyire szeretik egymást. A fő parancsot teljesítették, Isten szeretetét, amit szívükbe zárva éltek meg, és a fele barát szeretetét, amelyet a világra mosolyogva éltek meg.
Közben a hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy a Szent Péter Bazilikában ezekben a percekben magyar népénekek, illetve magyar szó hallatszik. Ez azért egy nagyszerű dolog, azt hiszem.
Valóban ritka alkalom ez azért, hogy ilyen nagy számú zarándok érkezik Magyarországról, és ezek most itt készülve a Szent Misére együtt imádkoznak, énekelnek, lelküket, szívüket hangolják rá arra a Szent Misére, amely ennek az zarándok útnak a végét jelenti majd.
Püspök atya, mit kíván, milyen gyümölcsöket hozzon ez az zarándoklat, illetve Ferenc pápa kétszer is megismételt magyarországi látogatása, mi lenne az, amire igazán szükségünk volna?
Nagyon fontos, hogy szerényen tisztán lássuk a magunk helyzetét, hogy pontosan lássuk, hogy mi arra vagyunk meghívva, hogy az Isten országát építsük egyszerűen, következetesen, alázatosan, szeretettel, hitben és reményben. Nem kell nagy furcsa gondolatokat ápolni magunkban, de meg kell tennünk mindent, amit megtehetünk. Egy plébánosnak, amikor teljesíti a maga hivatását a hívek körében, rendelkezésre áll, szeretettel áll rendelkezésre, megpróbálja Krisztus szeretetét eljuttatni a legkisebbtől a legnagyobbig, az egyszerű emberhez és a művelt emberhez, vagy a tudós emberhez egyaránt, akkor ezt a küldetését teljesíti. Nekünk ez a feladatunk, hogy ezt a kötelességteljesítést, ezt a tanúságtételt, hitünknek a, és hivatásunknak a következetes megélését próbáljuk meggyakorolni. Nem mondhatjuk, hogy úgysem tudunk mindent megtenni, nem mondhatjuk, hogy fáradtak vagyunk, nem mondhatjuk, hogy ennyi-annyi nehézségem van. Most ilyen helyzetben adott az Isten nekünk hivatást, ebben a helyzetben megadja nekünk ez a hivatáshoz mindazt a kegyelmet, amire szükségünk van, és itt csak rajtunk múlik, hogy a kegyelem által hogyan épül Isten országa bennünk és körülöttünk aránk bizottak lelkében és szívében.
Köszönjük szépen, akkor mindenkinek adott a feladat, ehhez sok lelki erőt kívánok.
Valóban a Jóisten biztos, hogy megadja a kegyelmét, csak rajtunk múlik, hogy kitárjuk-e szívünket, lelkünket, hogy akarunk-e mindig megújulni, mindig új szívvel, új lélekkel Krisztust keresni, akarjuk-e mindig ezt a Krisztust nagyobb hitelességgel odaállítani az egész világ elé.
Köszönjük szépen Spánya Antal megyés püspök úrnak ezeket a gondolatokat.
Köszönöm én is.
Páni Antal székesfehérvári megyés püspökkel Gerő Ágnes készített interjút. Adásunkat a Szentatya pénteki Twitter üzenetével zárjuk. A sajtószabadság alapvető fontosságú az értelmes kritikai érzék kialakításához, valamint ahhoz, hogy megtanuljuk megkülönböztetni az igazságot a hazugságtól, és hogy nem ideológiai módon munkálkodjunk az igazságosságért, a békéért és a teremtés tiszteletéért. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Hát szólj hozzám, hogy halljam a hangodat, nézd most rám, hogy lássam az arcodat, indulj el, jöjj közel, várok rád, hogy kérlek felej, szólj hozzám, hogy halljam a hangodat, nézd most rám, hogy lássam az arcodat, megfelelj.
A nap verse.
Juhász Gyula, májusi áhítat. Bizony, ma újra megtérek te hozzád, hajnali csillag, szép szűz Mária. Bizony, ma neked fonok földi rózsát, én földi bűnök, bánatok fia. Bizony, ma újra szép a nagy mennyország, az aranyfüstös, áldott és szelíd. Tiéd a dal, a tömjén és az ország. Mária, hívnak csillag szemeid. Ó, tavaly én is messze, messze jártam, s egy földi nőben láttam csillagot. Hol az a nő, s a csillag, hol ragyog? Ma érces és bízó Litániában ez engem újra minden nevedet. Én mindig bánatos, rossz gyermeket.
Juhász Gyula májusi áhítat című versét Balog András mondta el. Juhász Gyula költő, újságíró 1883. április 4-én született kispolgári családban. A piaristákhoz járt gimnáziumba, 1899-től egy évig Vácon piarista novícius volt, de hátat fordított a papi hivatásnak. 1902-től a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább. A négyesi professzor vezette legendás stílusgyakorlatórákon kötött életre szóló barátságot Kosztolányival és Babiccsal. 1906-ban szerzett tanári diplomát Máramarosszigeten, később Léván kapott állást. A kisvárosi lét a társaság hiánya nagyon megviselte. 1907-ben Szegeden kiadták első verses kötetét, majd Nagyváradra került a Premontrei gimnáziumba. Itt ismerte meg Sárvári Anna színésznőt, aki a szerelem örök jelképe lett számára. A reménytelen vonzalmat megörökítő Anna versei szerelmi líránk legszebb darabjai közé tartoznak. 1911-ben Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a váradi évek után száműzetésnek érzett. 15-ben újabb kötete jelent meg, új versek címmel, ebben talált rá saját hangjára. 1917-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték, a következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Aktívan részt vett a közéletben, az őszi rózsás forradalom után tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak, a radikális párt egyik vezetője lett. Életét derékba törte a Tanácsköztársaság 1919-es bukása, politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott, verseiből és cikkeiből élt. 1929-ben és a következő két évben is Baumgarten díjjal jutalmazták. Egészsége azonban egyre romlott, ideje nagy részét szanatóriumban töltötte. 1937. április 6-án hunyt el.
A nap imája.
Örökasszony, te anya és szűz, te testben és lélekben megváltónknak és Istenünknek anyja vagy. Tehát egyháza minden tagjának anyja, igazi anyja vagy. Szereteteddel közreműködtél az egyház híveinek érdekében. Egyetlen vagy az asszonyok között, aki anya és szűz vagy. Krisztus anyja és Krisztus szüze. A föld szépsége és ragyogása vagy te, szent szűz, a szent egyház példaképe. Isten anya, általad, egy asszony által van az élet és a halál megszentelve. Ámen.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámára.